11. fejezet. Kiegészítések Jézus keresztútjához. Jonadab úr iránti irgalmas tette elnyeri a jutalmát. Jonadab, akit a templomból belső aggódás indított útnak, hogy izzadság kendőjét a megfeszítés előtt az Úrnak adja szemérme eltakarására, Szent Józsefnek, Jézus nevelő apjának unoka öccse volt Betlehem környékéről. A Golgotáról a templom felé igyekezett vissza, de amikor a bárányok levágását a sötétség, a földrengés és a halottak megjelenése megzavarta, sietve hazatért, mert anyja és felesége betegek, és gyermekei még kiskorúak voltak. Láttam, hogy ez a jó ember a szívében megváltozva siet hazafelé, mert előzőleg nem nagyon érdeklődött Jézus tanítása és vándorlása iránt, hiszen apja, aki úgy gondolom Szent József mostoha testvére volt, különösebben nem vonzódott az Úrhoz. Ő volt az a testvér, akinek, amikor valamivel később meglátogatta a jászol barlangot, József elzálogosította a fölösleges szamarat, hogy valahogy vendégül láthassa a szent három királyokat, akiknek jövetelét a szent szűz előre megmondta. Én azonban láttam, hogy Jonadab nagy ámulatára anyja, felesége és a gyermekei frissen és egészségesen félúton eléje jönnek. Alig hitt a szemének, hiszen nagy betegségben hagyta őket otthon. Láttam, hogy átölelik őt, és elmondják, hogy csodálatos módon nyerték vissza egészségüket. Hamarosan délután megjelent a lakásukban az ágyuk előtt egy fenséges asszony, és mondta, keljetek föl, és siessetek Jonadab elé, ő betakarta egy ruhátlan férfi szemérmét. Akkor hirtelen jobban lettek, és egészségesen fölkeltek, hogy köszönetet mondjanak ennek a csodálatos asszonynak, és tiszteletüket fejezzék ki iránta. De amikor ételből és italból frissítőt akartak eléje tálalni, az asszony eltűnt. Az egész házat kellemes illat töltötte be, ők maguk pedig teljes beteltséget éreztek. Az asszony szavára elindultak, és eléje jöttek. Mondja már el, ki volt az a ruhátlan férfi, akit felöltöztetett? Jonadab most könnyek és jajgatás közben elmondta nekik Jézus megfeszítését, és azt, hogy Jézus, József és Mária fia, a próféta, a Krisztus, Izrael szentje. Erre mind gyászba borultak, megszaggatták ruhájukat és sírtak, de dicsérték Istent a szeretet ilyen egyszerű tettét jutalmazó nagy jóságáért. Szóltak az aznap az égen és a földön látott rettenetes jelekről, és megrendülten tértek haza. Miközben azonban a feleség elmondta férjének a történteket, egy képben én magam is láttam azt a jelenést a házukban. Hogy ki volt az a jelenés, már nem tudom bizonyosan megmondani. Nekem úgy dereng, hogy a szent szűz képe volt. Azt is láttam, hogy Jonadab később, miután dolgait elrendezte, az Úr közösségéhez csatlakozott. Amikor a szent szűz nagy szorongatásában Istenhez kiáltott, hogy kimélje meg Jézust a ruhátlanság botrányától a kereszten, láttam, hogy imádsága meghallgatást talál, mert pillantásomat a templomban lévő unokaöccsére fordították, és láttam, hogy ugyanez a félelem vesz rajta erőt, és futásra készteti a templomból a Golgotára, hogy segítséget vigyen. Amikor a Szent Szűz mélységes hálával Jonadab irgalmasságáért Isten áldását kérte rá és a házára, újra megmutatták nekem imádsága meghallgatását, mert láttam, hogy Jonadabot megvilágosítja az Úrba vetett hit, beteg családja pedig egy jelenés által kapja meg azt a csodálatos segítséget. Ilyen saját vagy mások imádságának meghallgatásával elnyert kegyelmek velünk is nagyon gyakran történnek. Mivel azonban a lefolyásuk nem szembetűnő, nem veszük észre, vagy nem tartjuk csodának. Néha ilyen ima meghallgatásokat és kegyelmeket szent angyalok által látunk megvalósulni. Ezért olykor szemlélődő emberek, akik Jézus és Mária életéről elmélkednek, úgy mondják el, hogy a Szent Szűznek ennyi meg ennyi angyal állt a szolgálatában oltalmára. Ide vagy oda küldött egy angyalt, ilyen meg ilyen feladattal, és így tovább. Ezek a nyilatkozatok csak azok számára idegenek, akiket nem ilyen szemlélődő úton vezetnek. A szemlélődőknek azonban a mennyország királynőjének szolgáló angyalok éppen olyan természetesek, ahogyan a földi nagyságokat körülvevő szolgákat és testőröket látjuk. Ha valaki Istent gyermeki módon atyának tekinti, nem csodálkozik, ha a mennyei atya szolgáit látja, és bizalomteljes bátorság is van benne, hogy uruk dicsőségére szolgáló feladatokkal bízza meg őket. Nagyon gyakran megtörténik velem, hogy másokért imádkozva, sürgetően kérem őrangyalomat, hogy Jézus Krisztus iránti szeretetből menjen oda annak a másiknak az őrangyalához, és ezt meg ezt mondja meg neki. Ez számomra nem más, mintha egy bizalmas barátomat vagy szolgámat valami komoly feladattal bíznám meg, és látom is, hogy megy, és teljesíti a megbizatást. Fiatal koromban azt hittem, hogy minden keresztény így tesz. De amikor rájöttem, hogy a legtöbben nem egészen így látják a dolgokat, arra nem gondoltam, hogy ez a látás az én kiváltságom, mert jól tudtam, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Isten titokzatos tervei és az emberek kegyelmi állapota szerint különböző módon teljesülnek az imádságos kérések azokon, akikért szólnak. Jonadab belső félelme és a Jézus iránti hirtelen fölébredt részvéte űzte a Kálvária hegyére. Más, Isten kegyelmétől megérintettek úgy látják, hogy angyal figyelmezteti őket valaminek a megtételére. És ha Isten rendeléséből Jonadab esetében ez történt volna, akkor Jonadabot a Szent Szűz jelenése kérte volna, siess és takard el fiam szemérmét, ahogyan családjában tettének jutalmaként történt. Így láttam én egyszer, hogy a Szent Szűz oszlopon állva jelenik meg az idősebb Jakab apostolnak, amikor az Zaragoza városa előtt szorongatásában imádsággal fordult hozzá, miközben a Szent Szűzet Efezusban, a kamrájában, Jakabért imádkozva, elragadtatásban és lélekben hozzá sietni láttam. Az pedig, hogy oszlopon jelent meg, azért van, mert Jakab, mint a földi egyház oszlopát kérte Mária imádságos közbenjárását, aki oszlopként mozgott belső szeme előtt, és oszlopként jelent meg. A koponyahely név. Amikor a keresztre feszítés sziklájának Golgota, Kálvária, Koponyahely nevén elgondolkodtam, átfogó látásra jutottam erről a helyről Ádámtól Krisztusig. Amire még emlékszem, a következő. Láttam, hogy Ádám a paradicsomból való kiüzetése után abban a barlangban szomorkodik, amelyben Jézus az olajfák hegyén vérrel verítékezett. Láttam, hogy Éva a Betlehem melletti jászol barlangban várja a fiát, Szetet, és ott is hozta a világra. Láttam Évát azokban a barlangokban is, ahol később Hebron mellett a maszfai esszénus kolostor volt. Később, a vízözön után egészen másnak láttam Jeruzsálem környékét. Szanaszét heverő fekete sziklák vidékének láttam, és mélyen a Kálvária sziklája alatt a vízözön nagy sziklát görgetett oda, mutatták nekem Ádám és Éva sírját. Mélyen a föld alatt az egyik fej és az egyik csontváz fele hiányzott, és a csontváz mellett olyan koponya volt, amely nem hozzá tartozott. Már gyakran láttam, hogy Ádám és Éva maradványai nem mind maradtak a sírjukban. Néhány csont Noéval volt a bárkában, és ezek nemzedékről nemzedékre szálltak az ősatyák között. Láttam, hogy Noé és Ábrahám is, amikor áldozatot mutatott be, mindig több Ádám csontot tett az oltárra, és közben Istent az adott ígéretre emlékeztették. Amikor Jákob megajándékozta Józsefet a tarka köntössel, láttam, hogy Ádám csontot is ad neki erekjeként. József ezt mindig a keblén hordta, később az ő csontjaival együtt belekerült az első erekje ládába, amelyet Izrael gyermekei magukkal hoztak Egyiptomból. Sok mindent láttam ezekről a dolgokról, melyeket részben elfelejtettem, részben most nincs időm elmondani. A Koponyahely név kialakulásáról a következőket mutatták nekem. Elizeus próféta idejében láttam a Kálvária hegyét. Nem úgy nézett ki, mint Jézus idejében. Fallal és sírszerű barlangokkal körülvett domb volt. Láttam, hogy Elizeus próféta ott tevékenykedik a mélyben, de nem tudom, hogy ezt testileg vagy látomásban tette-e. Láttam, hogy egy kővájúból, amelyben csontok voltak, megragad egy koponyát. De láttam, hogy mellette áll valaki, úgy gondolom egy angyal, aki mondta neki, ez Ádám koponyája. A próféta ki akarta emelni a koponyát, a mellette álló azonban nem engedte meg neki. Ezen a koponyán itt is, ott is ritka szőke hajat láttam. Azt is megtudtam, hogy e próféta elbeszélése alapján kapta a hely a Koponyahely nevet. Láttam, hogy Jézus keresztje éppen Ádám koponyája fölött áll, és azzal, hogy megmondták nekem a mértéket és a számokat a világ minden tája felé, kioktattak arról, hogy ez a hely a föld közepe. De sok részletet és az egész összefüggését elfelejtettem. A középpontot azonban felülről lefelé nézve magam láttam. Ott az ember sokkal világosabban lát, mint a térképeken. Lát országokat, hegyeket, pusztákat, tengereket, folyókat, városokat és kisebb helységeket, közel és távol egyforma élességgel. Kereszt és szőlőprés. Miközben Jézusnak a kereszten mondott vagy gondolt e szavairól elmélkedtem, préselnek, mint a szőlőt, amelyet először itt kipréselnek. Összes véremet oda kell adnom, amíg majd víz folyik, és a fürtök fehérek lesznek, de azután itt többé nem préselnek szőlőt. Magyarázatul mutattak nekem egy képet a Kálvária hegyéről. A bizözen utáni későbbi időkben a sziklás környezetet már nem olyan vadnak és sivárnak láttam. Körös körül szőlők és legelők voltak, és nyugat felé Jáfet ősatyát láttam táborozni sok nyájjal és leszármazottakkal. Jáfet öreg, nagy termetű, barnás bőrű férfi volt. A tábor földbe mélyített, gyeppel fedett kunyhókból állt, a kunyhó fölött növények és virágok nőttek. Körben sok szőlő volt, a Kálvária hegyén pedig, Jáfet jelenlétében új módon préselték a szőlőt. A korábbi módokat is láttam, ahogyan a szőlőt élvezték és feldolgozták, és általában sok mindent a borról, amelyekből csak a következőkre emlékszem. Először csak ették a szőlőszemeket, később a fürtöket súlykolással, kövön, majd nagy faedényekben, köpülővel kipréselték. Most azonban láttam, hogy itt egy új prést találtak ki, amely nagyon hasonlított a mai kereszthez. Fölállítottak egy vastag, kivájt fatörzset. Felülről belelógattak, és oda szegeztek egy fürtökkel teli zsákot, mely áteresztette a szőlő levét. Ezt felülről préselte a verő, amelyre ráfektettek egy rönköt, és a fatörzs két oldaláról, lyukakon át, két kar nyúlt be a zsák fölé, amelyek föl-le mozgatásával összezúzták a zsákban lévő szőlőszemeket. A kipréselt lé a fatörzs alján lévő öt lyukon keresztül kőedénybe folyt, majd ebből két fél fagyűrűből gyantával összeragasztott csövön át, amelyben vékony fapálcikák alkották a szűrőt, folyt le a tulajdonképpeni sziklapincébe, ahová megfeszítése előtt az Úr Jézust letaszították. Ez akkoriban üres ciszterna volt. Láttam, hogy a csövet gyeppel és kövekkel takarták le, hogy meg ne sérüljön. A prés törzsének aljánál, a kőedényben, a csatorna szájánál szőrfedél tartotta vissza a törkölyt, amelyet folyamatosan az egyik oldalra kiszedtek. Amikor elkészültek a prés fölállításával, megtöltötték a zsákot fürtökkel, melyeket addig lenn a ciszternában tároltak, belelógatták az üres préstörzsbe, erősen odaszegezték, a zsák nyitott szájára ráhelyezték a rönkkel megterhelt verőt, és a zsákba nyúló karokkal megkezdték a zúzás munkáját, amíg az összes lé ki nem folyt. Láttam valakit, aki felül a rönknél dolgozott, és arra ügyelt, hogy a zsák tartalma felül ne türemkedjék ki. Mindez, főként a prés kereszthez való hasonlósága élénken emlékeztetett a megfeszítésre. Volt egy hosszú csövük is, a végén sündisznóhoz hasonló fejjel, talán egy nagy bogáncs fejjel, és ha valami elakadt, ezzel tisztították a csatornát és a törzset. Ez a lándzsára és a szivacsra emlékeztetett. Körös körül tömlőket és gyantával bekent háncsedényeket láttam mindenfelé. Sok ruhátlan ifjút és kisfiút láttam itt dolgozni, akiken csak ágyékkötő volt, mint Jézuson. Jáfet nagyon öreg volt, hosszú szakállt és bőrruhát viselt, és örömmel szemlélte az új prést. Ünnep volt, és egy kőoltáron, a szőlőhegyen élő állatokat áldoztak, fiatal szamarakat, kecskéket és juhokat. Láttam, hogy Ábrahám nem itt áldozza föl Izsákot. Ők kelet felől jöttek, az áldozat talán a Morián történt. Mindarról, ami a szőlővel kapcsolatos, például az ecetről, a törkölyről, bizonyos dolgok jobbra és balra elkülönítéséről sok tanítást kaptam, de sajnos elfelejtettem, hiszen a legkisebb dolgoknak is titokzatos, mély jelentése volt. Ha Isten akarja, hogy ezeket elmondjam, újra meg fogja nekem mutatni.